Stephen King, aki kapja Mária. A Bill Hodges trilógia második kötete. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2025. októberében készült. John D. McDonaldre gondolva. A mélybe kell leszállnunk, hogy ráleljünk az élet kincseire. Joseph Campbell. A szar is le van szarva. Jimmy Gold. Első rész. Rejtett kincs. 1978. Ébresztő géniusz! Rothstein nem akart felébredni. Túlságosan szép volt az álom. Az első felesége szerepelt benne hónapokkal azelőtt, hogy az első felesége lett volna, 17 évesen, és tetőtől talpig tökéletesen. Mesztelenül csillogva. Mindketten mesztelenek voltak. Ő 19 évesen, piszkos körömmel, de a lányt nem zavarta. Legalábbis akkor nem, mert Rothstein feje tele volt álmokkal, és a leendő feleségének csak azok voltak fontosak. Még nála is jobban hitt az álmokban, és oka volt hinni bennük. Ebben az álomban a leendő feleség nevetett, és Rothsteinnek azért a részért nyúlt, amit a legkönnyebb volt megmarkolni. Rothstein igyekezett mélyebbre merülni az álomban, de egy kéz rázni kezdte a vállát, és az álom szétpattant, mint a szappanbuborék. Már nem volt 19, és nem lakott egy kétszobás New Jersey-i lakásban. 6 hónap választotta el a 80-tól, és egy New Hampshire-i tanyán lakott, ahol végakarata szerint el fogják temetni. Emberek voltak a hálószobájában. Símaszkot viseltek, az egyik vöröset, a másik kéket, a harmadik kanári sárgát. Rothstein látta ezt, és igyekezett elhitetni magával, hogy ez csak egy másik álom. Az édes álom átcsúszott lidérsz nyomásba, nehogy néha teszi. Ám ekkora kéz elengedte a karját, megmarkolta a vállát, és kipenderítette a padlóra. Rothstein beütötte a fejét, és feljajdult. Hagyd ezt, mondta a sárga maszkos. Ezt akarod, hogy elájuljon? Nima, mutatta a vörös maszkos. Áll a zászló a öregnek. Micsoda álom lehetett? Ez csak pisálós felállós, jelentette ki kék maszk, aki rázta. Ebbe a korba már csak az ébreszti fel. Az öreg apám... Csönd, szólt rá sárga maszk. Senkit nem érdekel az öreg apád. Rothstein, noha kábult volt, és még mindig elborította az alvás rongyos függönye, tudta, hogy bajban van. Egy szó merült fel a tudatában, betörők. Felnézett a trióra, amely csak úgy megjelent a hálószobájában. Vénfeje fájt. A jobb oldalon hatalmas kék folt lesz, hála a vérhigítóknak, amelyeket szed. Veszedelmesen vékony falu szíve dörömbölt a baloldali bordáin. A három ember baljósan magasodott fölé, kesztyűsen, ijesztő maszkjuk alatt skót kockás átmeneti kabátban. Betörtek hozzá, ő pedig 8 kilométernyire van a várostól. Rothstein tőle telhetőleg összeszedte a gondolatait, elhessentette az álmat, és azt mondta magának, hogy egy jó azért van a dologban. Ha nem akarják, hogy lássa az arcukat, akkor életben akarják hagyni. Talán.
Uraim, mondta.
Mr. Sárga elnevette magát, és fölemelte a hüvelykujját.
Jó kezdet, géniusz!
Rothstein bólintott, mintha bókot kapott volna. Az éjjeli szekrény órájára pillantott, látta, hogy hajnali 2:45, utána Mr. Sárgára nézett, neki talán a vezér.
Van egy kis pénzem, nyugodtan vigyék el, csak ne bántsanak!
Feltámadt a szél, őszi leveleket csapott a ház bal oldalának. Rothstein tisztában volt vele, hogy az idén először kapcsolt be a kazán. Már is vége a nyárnak.
Az infónk szerint sokkal több pénze van, mint egy kicsi.
Ez Mr. Vörös volt.
Kuss!
Mr. Sárga kezet nyújtott Rothsteinnek. Fel a padlóról, génius! Rothstein megfogta a kinyújtott kezet, reszketegen feltápászkodott, aztán leült az ágyra. Nehezen lélegzett, de túlságos erővel tudatosodott benne. Az öntudat volt élete áldása és átka, hogy festhet. Egy vén ember löttyös kék pizsamában, a haja helyén csak egy kis göndör fehér pamata füle fölött. Ez lett az íróból, aki abban az évben, amikor JFK elnök lett, így szerepelt a Time magazin címlapján, John Rothstein, Amerika visszavonult géniusza. Ébresztő génius.
Fújja ki magát, mondta Mr. Sárga.
A hangja gondoskodó volt, de Rothstein nem bízott benne.
Utána bemegyünk a nappaliba, ahol a normális emberek megtárgyalják az ügyeiket. Csak nyugodtan, csillapodjon le!
Rothstein lassúkat mélyeget lélegzett, és valamelyest lassult a szíverése. Próbált Peggyre és a teás csésze méretű keblére, kicsi, de tökéletes, hosszú sima lábára gondolni, de az álom épp úgy eltűnt, mint maga Peggy, aki most vén boszorkány és Párizsban él, az ő pénzéből. Jolanda a második kísérlete a családi boldogságra legalább halott, így neki nem kell nőtartást fizetnie. Vörös maszk távozott a szobából, Rothstein hallotta, hogy a dolgozó szobájában motoz. Valami leesett. Fiókokat nyitottak és csuktak.
Jobban van?
Kérdezte Mr. Sárga majd, amikor Rothstein bólintott. Akkor gyerünk! Rothstein hagyta, hogy bevezessék a kis nappaliba. Balról Mr. Kék kísérte, jobbról Mr. Sárga. A dolgozó szobában folytatódott a matatás. Mr. Vörös hamarosan kinyitja a belépős szekrényt, félretolja két zakóját, három puloverit, és leleplezi a széfet. Ez elkerülhetetlen.
Nem baj, amíg békén hagyják a noteszokat. És miért is akarnak elvinni őket? Ez ilyen bűnözőket csak a pénz érdekli. Valószínűleg sosem olvastak a Penthouse levelezési rovatánál nehezebbet.
De a Sárga állarcosban nem bízott. Az iskolázottnak hangzik. A nappaliban minden lámpa égett, a rollókat lehúzták. Álmatlan szomszédokat elgondolkodtatna, mi folyik az öreg íróházában, ha lennének szomszédai. A legközelebbiek 3 kilométernyire vannak a főút mentén. Nem voltak barátai, látogatói. Az alkalmi ügynököt a fenébe zavarta. Rothstein már csak ilyen bogaras vénszivar volt. A visszavonult író. A remete. Fizette az adóját, és békén hagyták. Kék és Sárga oda vezették a ritkán nézett tévével szemközti fotelhez, és amikor nem ült le azonnal, Mr. Kék belelökte.
Nyugi,
mondta élesen Sárga, mire Kék dünnyögve hátrált. Rendben, tehát Mr. Sárga a főnök. Mr. Sárga a vezérkutya. Kezét kord nadrágos térdére támasztva Rothstein fölé hajolt.
Kér valami piát, hogy lenyugodjon?
Ha alkoholra gondol, 20 éve leszoktam róla. Orvosi utasításra.
Jó, magának. Nyár a gyűlésekre?
Nem voltam alkoholista.
Pattogott Rothstein. Örültség pattogni egy ilyen helyzetben, vagy mégsem? Ki tudja, hogy kell viselkedni annak, akit ének évadján színes, símaszkos emberek rángatnak ki az ágyából? Hogyan tudna megírni egy ilyen helyzetet? Fogalma sem volt róla. Sosem írt ilyen helyzetekről.
Az emberek minden 20. századi hímnemű fehér íróról feltételezik, hogy alkoholista.
Jól van, felelte Mr. Sárga.
Mintha egy duzzogó gyereket csitítana.
Víz?
Nem, köszönöm. Mivel azt akarom, hogy maguk hárman távozzanak, őszinte leszek.
Mr. Sárga ismeri vajon az emberi beszéd alaptörvényét? Ha valaki azt ígéri, hogy őszinte lesz, a legtöbb esetben arra készül, hogy úgy hazudjon, mint a vízfolyás.
A pénztárcám a hálószoba tükörasztalán van. Több mint 80 dollár van benne. Van egy cserép teáskanna a kandalló párkányán,
mutatta. Mr. Kék odafordult, Mr. Sárga azonban nem. Tovább tanulmányozta Rothsteint. A szem az állarc mögött csak nem derűs volt.
Nem működik, gondolta Rothstein, de azért folytatta.
Most, hogy felébredt, legalább olyan zabos volt, mint amennyire félt. Noha tudta, hogy jobban tenné, ha nem mutatná ki.
Abban tartom a házvezetőnő pénzét. 50 vagy 60 dollár. Ennyi van a házban. Fogják és menjenek.
Maga rohadtul hazug, mondta Mr. Cake. Ennél sokkal több van, fater, tudjuk. Elhiheti.
Mintha csak egy színdarabban lennének, amelyben ez a végszó. Mr. Vörös kiordított a dolgozószobából.
Bingo! Tanáltam egy szeifet! Jó nagy!
Rothstein tudta, hogy a vörös állarcos megtalálja, mégis összeszorult a szíve. Mostobasság készpénzt otthon tartani, nem is volt rá más oka azon kívül, hogy utálta a hitelkártyákat, csekkeket, részvényeket, értékpapírokat. Minden egyes szemét annak a kísértő láncnak, amely ellenállhatatlanul húzza bele Amerika lakosságát az eladósodásba. De most a készpénz lehet az, ami megmenti. A készpénzt lehet pótolni. A 150 noteszt nem.
A kombináció,
mondta Mr. Cake, csettintett kesztyűs ujjaival.
Adja meg!
Rothstein csak nem annyira dübe gurult, hogy visszautasítsa. Jolanda szerint a düh volt az alapállapota.
Valószínűleg már abban a rohadt bölcsödben is dühös voltál, mondta.
Ám ugyanakkor fáradt és rémült is volt.
Ha megadom a szép kombinációját, akkor elviszik a pénzt és elmennek?
Mr. Rothstein, szólalt meg Mr. Sárga olyan gyengédséggel, amely őszintének. Éppen ezért groteszknek tűnt. Nincs abban a helyzetben, hogy alkudozzon. Freddy, hozd a zsákokat!
Rothsteint hideg húzat csapta meg, miközben Mr. Cake, más néven Freddy, kiment a konyhajtón. Közben Mr. Sárga ismét elmosolyodott. Rothstein most már gyűlölte ezt a mosolyt. Ezt a piros szájat.
Ugyan már géniusz, adja meg! Minél előbb kezdünk, annál előbb végzünk.
Rothstein sóhajtott és felmondta a dolgozószobai gárdál kombinációját.
3 balra, 2 fordulat. 31 jobbra, 2 fordulat. 18 balra, 1 fordulat. 99 jobbra, 1 fordulat, ezután vissza nullára.
Az állarc mögött a piros száj még szélesebben mosolygott, kimutatva a fogakat is.
Ezt kitaláltam volna, a születési dátuma.
Miközben Sárga átkiáltotta a kombinációt a szekrénybe a másiknak, Rothstein bizonyos kellemetlen következtetéseket vont le. Mr. Cake és Mr. Vörös a pénzért jöttek, amiből Mr. Sárga is kiveheti a részét, de nem hitte, hogy ez lenne a legfőbb célja annak az embernek, aki géniusznak nevezte őt. Mintha csak ezt akarná megerősíteni, egy újabb hideg fuvallatban megjelent Mr. Cake 4 üres hátizsákkal. Mindkét vállán volt 2.
Nézze!
Mondta Rothstein Mr. Sárgának, akinek a pillantását sikerült elkapnia.
Ne csinálják! Semmi más értékem nincs a pénzt leszámítva. A maradék egy halom összefüggéstelen firkálás, amely csak számomra fontos.
Mr. Vörös átkiáltott a dolgozószobából.
Jesszunk, Pepi! Mori, kihúztuk a lutrit? Azt egy tonna kápé! Még benne van a banki borítékban! Több tucat!
Rothstein megmondhatta volna, hogy legalább 60 boríték, de az is lehet, hogy 80. Mindegyikben 400 dollár. A könyvelőm Arnold Abel küldi New Yorkból. Jenny beváltja a csekkeket, elhozza a borítékot, készpénzt, azt rakom el a széfbe.
Kevés kiadásom van, mert Arnold New Yorkból fizeti a nagyobb számlákat is.
Jenny hébe-hóba kap tőlem borravalót, a postás pedig karácsonykor, de ezentúl ritkán költök készpénzt. Éveken át ment ez így. És miért? Arnold sose kérdezte, mire használom a pénzt. Talán azt gondolja, van egy házhoz hívható kurván, vagy 2. Talán azt hiszi, fogadok a pacikra Rockingenben.
Az a vicces, mondhatná Mr. Sárgának, más néven Morrinak, hogy sosem kérdeztem meg magamtól.
Mint ahogy azt sem kérdeztem, miért töltöm meg egyik noteszt a másik után.
Vannak dolgok, amik csak vannak. Mondhatta volna, behallgatott.
Nem azért, mintha Mr. Sárga nem értette volna meg, hanem mert az a minden tudó piros szájú mosoly azt mondta, hogy megérthetné. És nem tetszene neki.
Mi más van még ott?
Kiáltott át a szomszédba Mr. Sárga, még mindig farkas szemet nézve Rothsteinnel.
Dobozok? Kéziratos dobozok? Na akkorák, mint amilyenekről beszéltem. Nem, dobozok, noteszok!
Kiáltott vissza Mr. Vörös.
Tele van velük a kibaszott szeif?
Mr. Sárga elmosolyodott, de a tekintete továbbra sem engedte el Rothsteint.
Kézzel?
Szóval így ír, géniusz.
Kérem,
mondta Rothstein,
hagyják azokat békén. Ez az anyag nem a nyilvánosságnak van számva. Semmi sincs kész belőle.
És szerintem soha nem is lesz. Micsoda áru felhalbozó maga. A huncut fény, Rothstein ír huncutságnak nézte, kialudt abból a szempárból.
Hiszen úgy sincs szüksége rá, hogy publikáljon. Nincs semmiféle financiális imperatívus.
Éppen elég jogdíjat kap.
A futó és a futó akcióban után. Meg a futó lelassul után. A híres Jimmy Gold trilógia. Folyamatos utánnyomásban. Tanítják nagyszerű nemzetünk összes egyetemén. Hála az irodalom tanárok összeesküvésének, akik azt hiszik, hogy maga és Saul Bellow találták fel a meleg vizet. Megbűvölt közönségre számíthat a könyvvásárló egyetemi hallgató körében. Szalmaszálat sem kell keresztbe tenni, ugye? Miért próbálkozna valamivel, ami foltot ejtene makulátlan hírén? Elbújhat itt, és úgy tehet, mintha a világ többi része nem is létezne.
Mr. Sárga megcsóválta a fejét.
Barátom, maga egészen új jelentést adott az anális retenciónak.
Mr. Cake még mindig az ajtóban ácsorgott.
Mit csináljak, Morri? Menjetek be Curtis-szel, pakoljatok föl mindent, ha nem maradt hely a hátizsákokban, az összes notesznak néz körül. Még egy ilyen szobakutyának is kell, hogy legyen legalább egy bőröngye. Azzal se pocsékoljátok az időt, hogy a pénzt számoljátok. Amint lehet, le akarok lépni.
Rendben, Mr. Cake, Freddy távozott.
Ne tegye ezt,
kérte Rothstein, és elszörnyett, mert remegett a hangja. Néha elfelejtette, milyen öreg, de ma este nem. A Mori nevű személy közelebb hajolt, szürk és zöld szeme rámerett a sárga állarc nyílásából.
Valami tudni akarok. Ha őszinte lesz, talán itt hagyom a noteszokat.
Őszinte lesz hozzám, géniusz.
Igyekszem,
felelte Rothstein.
Továbbá én sosem neveztem magamat így. A Time magazin hívott géniusznak.
De lefogadom, hogy sose írt egy tiltakozó levelet.
Rothstein nem válaszolt.
Szemétláda, gondolta. Okoskodó szemétláda. Úgy sem hagysz itt semmit, igaz? Nem számít, mit mondok.
Azt akarom tudni, mi az Istenért nem hagyta békén Jimmy Goldot? Miért kellett belenyomni az arcát a sárba így? A kérdés olyan váratlan volt, hogy Rothstein először nem értette, miről beszél Morri. Noha Jimmy Gold volt a leghíresebb alakja, az, aki miatt emlékezni fognak rá, feltéve, hogy egyáltalán emlékeznek. Az a Time, amely a címlapon géniusznak nevezte őt, úgy jellemezte Jimmy Goldot, hogy a kétségbeesés amerikai ikonja a bőség földjén. Ami nagy határbaromság, de jó sok könyvet eladott.
Ha úgy érti, hogy abba kellett volna hagynom a futó után, nincs egyedül.
Csak majdnem tehette volna hozzá. A futó akcióban megerősítette a jelentős amerikai író rangját, a futó lelassul pályafutásának csúcspontja volt, a kritikusok ájuldoztak tőle. 62 hétre felkerült a New York Times bestseller listájára. Továbbá nemzeti könyvdíj. Nem mintha személyesen odament volna, hogy átvegye. A háború utáni Amerika Iliásza. És a méltatás ezt nem csupán az utolsóra értette, hanem az egész trilógiára.
Nem azt mondom, hogy abba kellett volna hagynia a futó után, felelte Mori. A futó akcióban épp olyan jó, talán még jobb is. Ezek a könyvek igazak. Ha nem az utolsó. Atya ég, micsoda olcsó játék hülye gyerekeknek. Reklámszakma? De komolyan, reklámszakma?
Mr. Sárga ekkor olyat tett, amitől Rothstein torka elszorult, és a zsigerei megteltek ólommal. Lassan, már-már tűnődve levette a sárga simaszkot. Klasszikusan bosztoni írarcú fiatalember bukkant elő alolla, vörös haj, zöldes szem, tésztás fehér bőr, amely mindig leég, sosem barnul le. És az a furcsa piros száj.
Ház a kertvárosban! Ford Sedan a felhajtón. Feleség és két babóca. Mindenki eladó? Ezt akarja mondani? Mindenki beveszi a mérget?
A noteszokban...
Még két Jimmy Gold regény volt a noteszokban, ezt akarta mondani. Ezek egészítik ki a kört. Az elsőben Jimmy rádöbben kertvárosi életének ürességére, otthagyja a családját, munkáját, kellemes Connecticuti otthonát. Gyalog távozik, semmit sem visz magával, csak egy hátizsákot és a rajta lévő ruhát. Idősebb változata lesz annak a srácnak, aki kimaradt az iskolából, szakított anyagias családjával, és miután végig kóborolt egy piával pácolt hétvégét New Yorkban, úgy döntött, hogy belép a hadseregbe. Mi van a noteszokban? Kérdezte Móri. Halljam, géniusz, beszéljen. Mondja el, miért kellett leütnie és a tarkójára lépnie?
A futó nyugatra megy benn, visszaváltozik önmagává,
akarta mondani Rothstein.
Azonosul igazi énjével. Csak hát mostanra Mr. Sárga megmutatta az arcát és pisztolyt húzott elő skót kockás kabátja jobb elülső zsebéből. Bánatosnak látszott.
Megteremtette az amerikai irodalom egyik legnagyobb alakját, aztán leszarta, mondta Móri. Egy ember, aki erre képes, nem érdemli meg, hogy éljen.
A harag ismét felágaskodott. Ez kellemes meglepetés volt.
Ha ezt gondolja,
mondta John Rothstein,
akkor egy szót sem értett abból, amit írtam.
Móri rászegezte a pisztolyt. A csőtorkolat olyan volt, mint egy fekete szem. Rothstein úgy mutatott rá csúsztól görcsös ujjával, mintha az meg az ő pisztolya lenne. Elégedett volt, mert Móri pislogott és kissé megrándult.
Ne fárasszon együgyű irodalmi kritikájával! Ebből épp eleget kaptam már akkor, amikor maga még meg sem született. Egyáltalán mennyi idős? 22? 23? Nem mit tud az életről? Az irodalomról nem is beszélve.
Eleget ahhoz, hogy tudjam, nem mindenki eladó.
Rothstein meghökkenésére az ír szeme könyben úszott.
És engem ne oktasson ki az életről valaki, aki úgy bújt el 20 éve a világ elől, mint egy patkány a lyukban.
A régi kritikától, hogy merészeled ott hagyni a hírességek asztalát, veszett dübe csapott át Rothstein haragja, abba az üvegtörő, bútort zúzó dübe, amelyet Peggy és Jolanda felismert volna. Örült neki. Jobb dühöngve meghalni, mint kushadva és könyörögve.
Hogyan fogja a munkámat készpénzre váltani? Gondolt erre? Feltételezem, igen. Gondolom, tudja, hogy ennyi erővel megpróbálhatna eladni egy lopott Hemingway noteszt, vagy egy Picasso festményt. De a barátai nem ilyen műveltek, igaz? Meg tudom állapítani a beszédjükből. Tudják azt, amit maga? Biztos, hogy nem. Bagóval fizeti ki őket. Mutatott nekik az égen egy hatalmas pitét, és közölte velük, hogy kapnak belőle egy-egy szeletet. Ezt hiszem képes erre. Azt hiszem, a szavak tavából meregethet. De higgy el, sekély az a tó.
Pofa be!
Úgy beszélsz, mint az anyám.
De maga egy közönséges tolvaj, barátom. És amilyen ostoba olyat lop, amit sosem adhat el.
Pofa be, géniusz! Figyelmeztetlek!
És ha meghúzza a ravaszt, gondolta Rothstein. Nincs több tabletta. Nincs több bánkódás a múlton és a tönkrement kapcsolatokon, amelyek úgy jelzik az útját, mint a karambolos kocsik. Nincs többé megszállott írás sem. Noteszek felhalmozása, amelyek úgy gyűlnek, mint a nyúlbogyó kicsiny halmai az erdei ösvényen. Egy fejlővés talán nem is lenne olyan rossz. Jobb, mint a rák vagy az Alzheimer, az első számú iszonyata mindenkinek, aki az eszével kereste a pénzét. Persze lesznek szalagcímek, azt pedig épp eleget kaptam a rohadt Time Story előtt is, de ha meghúzza a ravaszt, nem kell elolvasnom őket.
Maga ostoba,
felelte váratlan, újongó elragadtatásban.
Azt gondolja, hogy okosabb annál a másik kettőnél, de nem így van. Ők legalább tudják, hogy a készpénzt el lehet költeni.
Előre hajolt, rámerett arra a sápadt pulykatójás arcra.
Gyere csak, öcsi! A magadfajta kölykök miatt van rossz híre az olvasásnak.
Utolsó figyelmeztetés, mondta Móri.
Baszd meg a figyelmeztetésed, meg az anyádat is.
Lőj le, vagy tűnj el a házamból.
Maurice Bellamy lelőtte.